Ennek a hónapnak, áprilisnak az igéje: virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. A bibliai antropológia foglalkozik ezeknek a fogalmaknak a tisztázásával, hogy mit is értünk test alatt, mit is értünk lélek alatt, mit jelenti lelki módon élni, vagy testi módon gondolkodni. És János evangéliuma különösen és gazdag ennek a fogalomnak a tisztázásában, és ma is, a mai igénk is abban próbál meg segíteni nekünk, hogy ezt a kettősséget és az ebből fakadó feszültséget jobban értsük. János evangéliuma 6. részének a 60. versétől olvasom a szent igét. Ami így szól hozzánk. Sokan azért, akik hallották ezeket az ő tanítványai közül, mondták: kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Tudván pedig Jézus ő magában, hogy emiatt zúgolódnak az ő tanítványai, mondta nekik: titeket ez megbotránkoztat? Hát ha meglátjátok az embernek fiát felszállni oda, ahol előbb volt, a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. De vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek, mert elejtől fogva tudta Jézus, kik azok, kik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt. És mondta: azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az én atyámtól van megadva néki. Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem jártak többé ő vele. Mondta azért Jézus a 12-nek: vajon ti is el akartok-e menni? Felelt neki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Egész életünkön át megpróbáljuk megérteni magunkat, megpróbáljuk megérteni és jól érteni a körülöttünk lévő világot, jelenségeket, és nem egyszer tévedünk, mellé fogunk, és a mi tévedéseinknek különféle okai lehetnek, de talán az egyik ok éppen ez, amiről az elején szóltam, hogy egy nagy kettősségben vagyunk állandóan, a test és a lélek harcában, és nem jól értjük ezt az Isten által alkotott különleges helyzetet. Isten úgy alkotta meg az embert, hogy a teste önző, megalkuló, magának való, mindent akaró legyen, a testtel nem lehet kiegyezni. Ezért használ a Szentírás ilyen radikális képeket, hogy öldököljétek meg a ti testeteket. Nem a megölés szót használja, hanem a megzabolázásnak ezt a régi formáját, az öldöklés, az ebben az esetben azt jelenti, hogy nagyon kemény regulának kell időnként a testet alávetni, a test hiú, a test kényelmes, megbízhatatlan, önző, magának való, és mindig ilyen akar lenni. És azon kívül a test e pillanatban megváltatlan még. A testnek át kell menni a halálon. Ha megváltott test lenne, nem menne át többé a halálon. Ahogy Jézus feltámadott teste többé nem adatik át a halálnak, megmutatva azt, hogy a dicsőséges feltámadás mindannyiunk számára mit is jelent. Másként működik az a test, nem egészen csak a biológia jellemzi. De erről nekünk még nincs igazán fogalmunk, csak hitünk és a Szentírás alapján ismeretünk. De a megváltás az ember életében mégis végbe ment, és szívét és lelkét, elérte és értelmét Istennek, az a gyógyító evangéliuma és üzenete, ami arról szól, hogy lehetőséget kaptunk az Úrtól arra, hogy döntéseket hozzunk, kicsit ellentétben az élővilág többi szereplőjétől, akik a beléjük nevelt minták, idomítások eredményeként így vagy úgy működnek, ahogy ezt az ember szeretné. De amúgy ösztönös döntéseket hoznak, és ilyen szempontból hibátlan döntéseket. Múlt éjjel arra ébresztett Júlcsi, hogy a kutyák rágják itt kint az autónak a sárhányóját, valamit keresnek alatta, egészen neki vadulva. Hát egy görény volt az autó alatt, amit a kutyák ugye egyszerűen nem tudtak lemondani, beparancsoltam őket a helyükre, akkor engedelmesen bekullogtak, nem túl lelkesen, és ahogy a görény kisurrant az autó alól, és megindult a kerítés felé, hát rögtön minden engedelmesség elillant, és megint üvöltenem kellett egyet, hogy beinduljanak bizonyos pavlovi reflexek, de nem arról volt szó, hogy valamit megértettek, és tudomásul vettek, és barátságot kötöttek volna a görénnyel, és úgy látták volna, hogy ő is Isten teremtménye, neki is van mozgástere, nem ők ezt a mozgásteret le akarták szűkíteni, és úgy érezték, hogy itt ezen a területen ennek a jószágnak semmi keresni valója nincs, mert engedelmeskednek azoknak az ösztönöknek, amelyek a testnek az ösztönei. Szentírás megrázóan és keményen mondja azt, hogy néha mi is olyanok vagyunk, mint a barmok, melyeket levágnak. Nem használnám ezt a kifejezést, mert durva szavak ezek, de a Biblia szavai. Az ember, akinek nincsen okossága, hasonlatos a barmhoz, amelyet levágnak, mondja a Biblia minden kertelés nélkül. Nagyon kínosak ezek a szavak, de így van, az ösztöne által vezérelt ember beáll az állatvilág, az élővilág nagyon kedves, de más szinten mozgó seregébe. Amikor Isten megnyitja a szemünket, és amikor a megváltás a mi életünkben, lelkünkben végbe megy, akkor más távlatok nyílnak ki előttünk. Akkor lehetséges győzni, akkor meghalljuk, amit már Isten Káinnak is mondott, hogy ugyan a bűn az ajtó előtt leselkedik, rád van vágyódása, de te uralkodhatsz rajta, és uralkodjál rajta. Megvan rá a képességed, és megvan rá a lehetőséged. Nem igaz, hogyha bekövetkezett a tragédia, annak be kellett következni. És ez mindenütt, szerelmi életünktől kezdve, az összes többi földi, testi döntésünk, életünk során mind-mind-mind ide tartozik. Uralkodhatsz, hozhatsz jó döntéseket, és hozhatsz ösztönös döntéseket is. De ne mondd azt, hogy azért hoztad ezeket a döntéseket, mert Isten ilyenre teremtett, ahogy ezt Ádám és Éva az Édenkertben elmondják az Úrnak. A másik, akit te adtál nekem, ő. Te teremtettél ilyenre, és ezért működöm így. Nem, Isten nagyon bölcsen ezt a kettősséget adta nekünk, és egy egész élet munkája az, hogy ezen a területen jó döntésekre jussunk, győzelmeket érjünk el. Mi a mi mai igénk előzménye? Az, hogy Jézus megvendégel 5000 embert, ami óriási élmény, soha nem tapasztalt csoda, nem is tudjuk igazán megérteni ennek sem a fizikáját, sem a dolognak azt a folyamatát, ami hitben kezdődött el, mert összesen 5 kis árpa kenyér volt és 2 hal, egy kisfiúnak az uzsonnája, amit Jézus megáldott és elkezdett osztogatni, és aztán nem csak, hogy jutott mindenkinek, és nem úgy egy pici falat, ahogy mi itt az úrvacsora alkalmával leszünk a kenyérből, hanem még maradt is bőségesen, a tanítványok, akik nem tudták, hogy oldható meg ez a helyzet, mind-mind egy-egy teli kosárral térhettek vissza onnan, hogy megették-e, nem tudom, mások maradékát, de annyi biztos, hogy a látvány maga, hogy bőven maradt, az letaglózta őket. Ők ilyet nem láttak még. És a tömegben is futó tűzként terjedt el a hír, hogy Jézus egy ilyen hatalmas csodát vitt véghez. És mi történt? Az emberek azonnal elkezdtek azon gondolkozni, hogy királlyá kell Jézus tenni. Hát soha jobb királyt, mint azt, aki egy gazdasági szükség helyzetben nem a népét nyúzza meg újabb és újabb ötletekkel, hanem azt a picit megszaporítja, és újraosztja, és mindenkinek jut, és bőség van, és megelégedettség van. Hát ilyen király kell nekünk, mondták ott az emberek. És mi Jézus tanítványai helyében a mai politikai reflexeinkkel is azt mondanák, hogy ezt ki kell használni, ezt a helyet. Itt van 5000 ember. És mindig problémánk ugye az, hogy elegen vagyunk-e. Ugyan sokan a templomban is meg szokták inteni az éppen megjelent gyülekezetet, hogy miért van ilyen kevesen az a gyülekezet. Tehát nem egyszer hallottam én magam is ilyen kirohanásokat. Még szerencse, hogy most is Judit kérte, hogy imádkozzunk azokért, akik nincsenek itt, és mindjárt tudjuk, hogy nem azért, mert el akarják blitzelni, nem mint a kötelező lenne megjelenni, hanem hát betegség vagy egyéb dolgok tartják őket távol. De megértem a tanítványokat, egy másik evangélium szerint Jézus mindjárt a csoda után elküldte őket. Szálljatok hajóba, gyorsan menjetek át a túlsó partra. És valószínűleg ezért, mert a tanítványoknak is megindult a fantáziájuk, a testi fantáziájuk, hogy hogy lehet ezt a helyzetet jól kihasználni, ha magunkban már a hajtani vele a vizet. Itt van 5000 potenciális tanítvány. Jézus ezzel szemben elkezdi azt a tanító beszédét, aminek a végén nem marad az 5000-ből, csak a 12 ott itt hangzik el ebben a szakaszban, amit most felolvastunk, az is, hogy innentől kezdve többen nem jártak Jézussal, és a 12-t is megkérdezte, hogy ti is el akartok-e menni. És én most hadd folytassam azzal a prédikációt, hogy mikor jön el ez a pillanat, amikor rátöbbenünk, és amikor választ kell adnunk arra a kérdésre, hogy jó helyen vagyunk-e. Hogy csak ugyan Jézust követjük-e, vagy pedig a vágyálmainkat. Vagy pedig szeretnénk egy magunk alkotta Jézust. Mikor döbbenünk rá, hogy ez a Jézus nem az egészségesekért jött, hanem a betegekért. Mikor döbbenünk rá arra, hogy ez a Jézus igenis a kicsinyeket, a gyerekeket fontosabbnak tartja, mint hát az emelkedett olyan közösségi alkalmat, ahol a gyerekek a maguk rendetlenségével csak zavarják az összejövetelt. Nagyon ritkán gerjed haragra Jézus, de akkor haragra gerjed. A haragó Jézus, aki azt mondja, engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneki a mennyek országa. Mikor döbbenünk rá, hogy ez a Jézus a templom körüli üzletet nem szereti, latrok barlangjának nevezi azt az üzletelést, amit hát valamiből fönt kell tartani a templomot és a templom körül szolgál. De Jézus nem adja ehhez a nevét és az arcát. És azt kell mondanom, hogy itt az eddig tanítványként Jézus körül igyekvő, felzárkózó emberek még becsületesnek is mondhatók, mert nem jártak többé innentől kezdve Jézussal. Rádöbbentek, hogy valamit rosszul mértek fel. És ugyan Péter apostol valamit nagyon szépet mond itt, de róla is kiderül majd nem sokára, hogy ő sem érte fel jól a dolgot. Ő egy kicsit később fog majd lelépni és megtagadni Jézust. Judással nem az a baj, hogy egy adott pillanatban megmondta, hogy a egy kupacban fekvő vagy együtt üldögélő zsidó férfiak közül ki a Jézus, és csendben, feltűnés nélkül ki lehetett emelni a tömegből, hogy ezt a kormány őrök. Most éppen a Roma konferencián a szénatéri csarnokban megtették, fölállt egy fiatal ember, és az volt a pólójára írva, hogy ne lőjetek. És aztán szétszórt egy csomó levelet, amiben hát a maga panaszát és mások panaszát, a romák panaszát foglalta össze, a kormányőrök egy pillanat alatt eltávolították onnan. Ez is egy szakma. Hogy lehet valakit feltűnés nélkül eltávolítani? Mondjuk annyit elért a fiatalember, és ez volt a cél, hogy azért az újságokba bekerült, hogy mi is volt azokon a lapokon, amiket nem tudtak elég gyorsan a kormányőrök és a titkos rendőrök összeszedni. De nem az a legnagyobb baj, hogy Judás segített ott ebben a pillanatban, vagy hogy kapott 30 ezüst pénzt, ezért ki szoktuk ezt emelni. Az első nagy probléma, hogy ekkor, ebben a pillanatban nem szedte ő is a sátorfáját, mert ő már tudta azt, amit a többi tanítvány még nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy ez a hajó, ez az álom elment, ami miatt mi lelkesen Jézus mellé csatlakoztunk. Mert nem igaz, hogy azért csatlakoztunk hozzá, mert rádöbbentünk, hogy milyen bűnösök vagyunk, és meg akartunk térni, és lelki emberekké akartunk válni. Hanem az foglalkoztatott, hogy ki fog ülni a te jobb és bal kezed felől, és az is, amit hát Judásnál így nagyon számon kérünk, hogy megéri-e ez a kaland. Judás azért egészítette ki a jövedelmét egy kicsit a versejből, amit hát mások is szoktak, számtalan per van. Most a bánat csak az, hogy olyanok rántják perbe a többieket, akiknek szintén ott kellene ülni a vádlottak padján. De hát amióta a világ, ez így van. És ez nem azt jelenti, hogy törődjünk bele a dologba, de ő azért egészítette ki a jövedelmét, és azon kívül még ez a 30 ezüst pénz is, hogy hát legalább valami haszna legyen annak, hogy Jézus közelében vagyok, és jaj, de megbotránkozunk ezen. De hát most tegyük szívünkre a kezünket, hogy minden haszon nélkül szegődtünk mi a Jézus tanítványainak a seregébe. És ha nem úgy hallgatja meg az imáinkat, ha nem gyógyít meg, ha nem lesz munkahely, ha álmaink és vágyaink nem úgy alakulnak, ahogy ezt elvárjuk tőle. Mert ki segítsen, ha nem a hozzá közel állókon? Hát akkor miért jöttünk oda ő hozzá? Ez a jöjj Jézushoz, mert meggyógyít gazdaggá, ez problémáidat elűzi, mert ő mondta, hogy tegyétek rám a terheiteket, és én majd hordozom. Vajon ezért az evangélium, amivel mi tömegeket szeretnénk csalogatni. És ehelyett Jézus mást tesz, kemény beszédet kezd mondani. Arról kezd beszélni, hogy nem ez az igazi kenyér, nem csak kenyérrel él az ember, hanem az én testem az étel, a vérem az ital, ezt jól félre értjük, és bonyolult dogmatika lesz a dologból, aki nem hitte, akinek kételjei támadtak, aki rosszul értelmezte, azt bizony még meg is sütögették, meg is kínozták valaha, és most is megvetően tekintenek rá azok, akik maguk sem értik igazán, hogy a lisztből sóból készült sütemény az átalakulhat vajon Krisztus testévé, és a szőlőszemből préselt borrá erjedt ital az vérré változik. Nem erről beszél Jézus, hanem arról a nagy különbségről, hogy más az eleddel, ami a gyomorba jut. Az Isten országon nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, Szentlélek által való öröm. Ezt kellene valahogy megértenünk, miközben az úrvacsorát vesszük. Azt kellene megértenünk, hogy van-e közösségünk nekünk a valódi Jézushoz. Nem az a Jézushoz, akit mi szívesen követnénk, hogy életünk minden zökkenőjénél azután ő segítsen ki bennünket. Az élet nagyon-nagyon-nagyon nagy drámáiban is föltolul a keserűség bennünk, talán úgy, ha mintaként tekinthetnénk Jobbnak a történetét, ahogy a körülötte lévők végtelen megbotránkozással nyilatkoznak az ő életén keresztül, és miután nem tudnak más feleletet adni arra a szörnyűségre, ami Jobb életében a szemük láttára lezajlik, őt kezdik okolni, büntetni, kárhoztatni, biztos valami szörnyű titkolt bűne van, amiért Isten megengedi, hogy mindez a dolog vele megtörténjen. Jó, szíve is tele van keserűséggel, és egy hajszál választja el attól, hogy szembeforduljon az örökkévalóval, és megátkozza abban a reményben, hogy megkönnyebbül ezáltal a szíve, de ezt nem teszi meg. Nem teszi meg, noha minden porcikájában magára hagyatottnak tűnik, szenved, ok nélkül bántják, de annak kell kiderülnie, hogy igen, ok nélkül félje Jobb az Istent. Azért szereti-e, mert valami nagy-nagy felismerésre jutott el, ami az élet legnagyobb felismerése, hogy Istentől jött, hogy az Úrnak fontos, hogy örökkévaló szeretettel szerette őt akkor is, amikor szenvedett, hogy mellette lenni az egészen más dolog, mint nem engedni abba a helyzetbe, amiben aztán nagy megtapasztalásai vannak. Kedves barátom Csalog Zsolt, amikor gyógyíthatatlan betegségével küszködött, egyszer azzal fogadott, hogy hol van a Szentírásban az a mondat, amit Jézus a tanítványainak mond szenvedés közben, hogy el lehet menni, de akkor nem láttok csodákat. Valahogy az ő fejében ez az ige, ami itt most előkerül, így alakult ki, mintha ezt mondaná Jézus, hogy ti is el akartok menni. Elmehettek, de akkor nem láttok csodákat, így nincs benne az evangéliumban, de azért ő jól ráérzett arra, hogy mi a különbség aközt, hogy valaki meg van kímélve az élet nagy drámáitól, és minden útját legömbölyíti az Úr, mert megvan írva, hogy kézen hordozzanak téged, lábadat meg ne üsd a kőbe. Mi van akkor, ha megüti a lábát a kőbe? Akkor nincs tovább az Istennel való együttjárás. Zsolt maga mondta el önmagáról akkor nekem ott, hogy ő nem engedte, egy külön szobába vigyék, és valami ilyesmit ő beszélt, hogy vannak dolgok, amiket csak ilyen mélyre ereszkedve ért meg az ember, és én egyet értettem ezzel. Az olyan mély út, amiből nem is lehet felemelkedni emberileg többé. Az olyan mély út, amire Jézus indult el, és a teste azt kiáltotta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Igen, ezt mondjuk életünk számtalan pillanatában. Szóval, visszatérve a kérdéshez, egyszer nyilatkozni kell, mikor jön el a mondat, hogy Uram Istenem, ez túl kemény beszéd, nem megyek többé vele. Rájöttem, hogy félreértettem őt. nem akarok Krisztus tanítványa lenni, mert szenvedni fog, mert még a kenyér közbe se arról beszél, hogy gondtalanná teszem az életeteket, a mindennapi kenyérre mindig számíthatok, nem ezt mondja, hanem ezt mondja, hogy tessék elindulni a pusztában, hitben, majd jön a manna. Ki tudja mi az, a neve is ezt jelenti, hogy ki tudja mi ez. Ki tudja mi ez. Majd valahogy lesz útközben. Az égi madaraknak van fészkük, az emberfiának nincs fejét hová lehajtani. Tessék meggondolni, hogy elindulunk-e vele, vagy sem. És akkor válasszunk magunknak más vezetőt, ahogy Mózes is találkozik ezzel az igénnyel, vezes ide, vezes oda, és azt mondja, nem, választhatok magatoknak más vezetőt. Én nem megyek ide vagy oda, én arra fele viszlek benneteket, amerre Isten akar vezetni, de szeretnénk-e oda menni? Amikor elindultunk, és amikor összegyűjtöttük szomszédaink aranyát, ezüstjét, akkor nagy volt az eufória, de már pár kilométerrel odébb, amikor hírül vettük, hogy jön az egyiptomi sereg, már is visszamennénk, már is feladnánk, és hányszor feladnánk, több mint 30-szor adták volna fel a 40 év alatt a szabadságnak ezt a fárasztó és egyáltalán nem mindig komfortos állapotát. Ám de, hát van-e méltóbb helyzet, van-e istenibb, krisztusibb dolog, mint az az út, amire ő vezet bennünket. Mit akartok? Mindennapi csodálatos kenyeret? Vagy a Krisztusnak az útját, azt az utat, amin keresztül Isten von magához? Nagyon érdekes, amit itt Jézus mond, hogy senki nem jöhet hozzám, ha az Isten nem vonza. Ha nem az Isten vonza, így is fölcserélhetném a szavakat, hanem valami más. Valami más vonza, amit Isten, a végtelen hatalmú Úr megtehetne. És meg vagyok sértve, fel vagyok háborodva, vagy nem teszi. Miért nem? Holott megtehetné. A kisgyerek imája. Jut eszembe egyszer, talán elmondtam már itt, aki várva a földrajz dolgozat kijavítását azért imádkozott, hogy add, hogy Anglia fővárosa Párizs legyen. Miért ne tehetné meg? Miért ne tehetné meg? Most akkor van olyan kő, amit Isten teremtett, és nem tudja felemelni? Ismerjük ezt a kutakértést is. Miért nem teszi meg, ha megtehetné? Senki nem jöhet hozzám, mondja Jézus, akit nem az Atya von. Kicsoda Krisztus, a láthatatlan Isten látható igéje, Istennek önmagáról adott kijelentése. Nem szabad ennél jobban bonyolítani ezt a kérdést. Benne tükröződik, ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, a láthatatlan Istennek a valóság, az ő valóságának a képmása. Milyen lenne az Isten, ha ember lenne, de mielőtt megbotránkoztak volna Jézus, a soha ki nem keresztelkedett, a nem keresztény zsidó Jézus szavain valaki is megbotránkozott volna, akkor hozzá kell tennünk, hogy miért nem ez volt Isten eredeti célja a teremtéssel? Nem azt mondja az ige, hogy a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert? Azért, hogy az Atya visszatükröződése legyen gyermeke, az ember az ő valóságának a képmását. Miből lesz ismerhető ezen a világon, hogy vannak isteni értékek, és nem csak zsigeri élményei vannak az embernek? Hát éppen abban a győzelemben lesz ez nyilvánvaló, ahogy szeretetlenségünket, önzésünket, kicsinyességünket, hitetlenségünket, előítéleteinket legyőzzük. Nem bírjuk olykor elviselni egymást, de mi van? Minket olyan könnyű elviselni? És akkor hogy nézzen ki ez a világ? ha az emberek körbe-körbe egymást nem képesek elhordozni és elviselni, és egymáshoz illeszkedni és alkalmazkodni, éljünk a bennünk dúló indulatok szerint, vagy engedjünk a vonzásnak, az Atya vonzásának, aki olyanná akar tenni bennünket, mint amilyen a testben tükröződő isteni valóság, a mulandó testben tükröződő isteni valóság, akit Krisztus mutat, az evangélium erről szól, képes beszéd, képes Biblia, képes kijelentés arról, hogy mit akar Isten ebben a világban, az ember életében elvégezni. Jézus azt mondja, ez a hit útja, és némelyek nem hisznek közületek. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy túl nagy problémáik volt azzal a tétellel, hogy van-e Isten, aki hajdan kivezette Izraelt a szolgaság házából, és most néhány órával ezelőtt megszaporította a kenyereket. Nem erre a hitre gondol Jézus, hanem arra a hitre, amit nem kezdhetnek ki a hiányok. Amit nem kezdhetnek ki a félreértések. Amit nem kezdhet ki a test. A test, a maga türelmetlenség nem tud várni. Ahogy szegény Ézsó, picit az étkezéssel sem tud várni. Picit se tud várni az étkezéssel. Picit se tudunk várni a gyászunkban, picit sem tudunk várni a betegségünkben, a szükségeinkben, most azonnal, most a mindennapi, ezt ígérted, ha a mindennapi kenyer, akkor most rögtön orvosold a problémáinkat. Soha semmi nem érik be az életünkben, és nem látunk csodákat, mert nem tudunk várni, nem tudjuk a földbe esett gabonamag felbomlását, különös sorsát végigélni, hittel látni azt, hogy de hiszen így tud belőle új élet, gyümölcsöző élet, áldás szárba szökkenni. Nem vonz bennünket az Atya, vagy ő vonz, csak nincs még rá fogadókészség bennünk. Hát hiszük, hogy majd lesz. Péter ott ebben a pillanatban úgy érezte, és ezzel szeretném befejezni, Jézus kérdésére, akartok, elmehettek, nem akarlak minden áron itt tartani benneteket. Nincs arról szó, hogy csak akkor lesz elismert egyház, az eklézsia, hogyha most gyorsan ezt az 5000-et magunkhoz kapcsoljuk, aztán még 5-ször ugyanennyit, hogy meglegyen vagy 4-szer, 20 000, nem tudom én. El lehet menni, ha 12 marad, ha 2 vagy 3 maradnak. Akkor is ott vagyok köztük, és ha nem marad senki, csak Jézus egyedül maradott a kereszten, akkor sincs az ügy elveszve. Nincs elveszve az az ügy. Majd fel fogunk ébredni. Majd eljutunk oda, hogy annak, amit most kimondunk így az 5000-ek megvendégelésének csodája alatt, annak a befolyása alatt teli hassal, mert az ember egészen más fogalmakat tesz, ha jól lakott, mint amikor éhezik. Szóval, Uram, kihez mehetnék, örök életnek beszéde van nálad. Hát majd lesznek bőti idők, amikor ezt konfirmálni kell, ezt a kijelentést. Mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, hát jön majd perc, amikor megkérdezik, hogy te is annak a tanítványa vagy-e, és akkor meg kéne ismételni ezt a kijelentést. Mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És ha vele együtt letartóztatnak, ha vele együtt befejeződik a történet, ami eddig olyan kedves volt, akkor is te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, és nem szabad nekünk más utakat, másfajta kompromisszumokat keresni. Csak azt az utat, azt a keskeny utat és szoros kaput, ami te mész. Nem mondom, hogy a többi nem érdekes, de hát Isten helyett kellene nekem arról gondolkodnom, hogy mi is lesz, hogyan lesz folytatás. Hát vonz most engem akkor az Atya. A hitem azt jelenti-e, hogy őt akarom követni, megélni minden körülmények között, vagy keresek magamnak mindenféle kigondolást. Segítsen meg bennünket az Úr abban, hogy a test és a lélek harcában, küzdelmében válasszuk azt a Krisztust, aki testélet igeként jött közénk, testben adta oda magát, testben viselte bűneink büntetését, halt meg a keresztfán, támadott fel, de akinek a győzelme a test felett, ami számukra is példa és minta, hogy legyünk lelkivé, Isten gyermekeivé. Amen.